ember azt mondjuk el, vagy azt mondjuk, hogy felismertünk egy beszédaktust, ami a véleménynyilvánítás, és ehhez képest mondjuk egy tényállítás, az egy másik beszédaktus. De azért ez egy kicsit más szinten van, de erre még vissza fog térni a Habermasnál. Na, szóval, hogy ott tartottam, a Chomskynál, ugye, tehát mint egy kreatív képességről van szó, mondja Chomsky, amit intuitív módon mindannyian, és ebben teljesen egyenlőek vagyunk, felépítünk az anyanyelvünk kapcsán, és hogy azután, és ugye ezért is választja el egymással a kompetenciát és a performanciát, mert a kompetencia tehát tulajdonképpen az a mögöttes tudás, ami az egész nyelvi rendszerre vonatkozik, és aminek alapján vagyunk képesek arra, hogy a nyelvet használjuk, tehát állandóan mondatokat csináljunk, illetve mások mondatait megértsük. De az, hogy a performancia ehhez képest egy romlott minőségű anyag, így is használja ezt a kifejezést, ez azt okozza az ő elképzelésében, hogy a performancia tulajdonképpen kívül van a tudományon, a tudománynak nem érdemes vizsgálni a performanciát, mert ugye hiába igaz az, hogy az én kompetenciámban az van benne, hogy én tudom azt, hogy a magyarban az alanyt egyeztetni kell az állítmánnyal, ha még nem is tudom ezt a szabályt kimondani, de tudom, hogy azok a jó mondatok, ahol azt mondom, hogy a gyerekek alszanak, és nem azt, hogy a gyerekek alszanak, tehát hogy ezt tudom, hogy ez nem jó mondat, mégis, ugye mondja Chomsky, azt tapasztaljuk, hogy amikor a konkrét beszéd tevékenységet megfigyeljük, az tele van a hibákkal, vagyis hogy a performancia az egy rombolt minőségű anyag, és ezért ezt nem érdemes tanulmányozni, tehát tulajdonképpen a performancia nem segít minket ahhoz, vagy nem eléggé segít minket ahhoz, hogy ezt a rejtett, vagy mögöttes, tehát magában egyszerűen nem vizsgálható kompetenciát vizsgáljuk, mert mondja Chomsky, ugye erre mindenféle véletlen körülmények hatnak, ugye miért csinálunk furcsa és agrammatikus mondatokat, tehát nem grammatikus mondatokat, azért, mert fáradtak vagyunk, nem figyelünk, másra figyelünk, megzavarnak. Tehát ugye egy csomó a körülményekből származó, meg pszichikai, meg egyéb hátráltató tényező következtében, ugye a performancia egy ilyen rossz dolog. Ezért Chomsky tulajdonképpen csak kompetenciát tekint ki tudományos vizsgálatra alkalmasnak, és ugye ez azt is jelenti, hogy miközben ő ugye elismeri annak a fontosságát, hogy ez kommunikációban zajlik, a számára mégiscsak a legfontosabb szempont az, hogy a kompetencia arra tesz minket képessé, hogy a nyelvet, a gondolkodás eszközeként használjuk, tehát tulajdonképpen, és ugye létre tudjuk hozni az anyanyelvünk összes lehetséges mondatát is megérteni, de nem igazán képzeli ezt el, hogy egy kommunikációs helyzetben. Tehát a Chomsky számára a kommunikáció tulajdonképpen nagyon kevéssé érdekes, ugye persze kommunikáció van, hiszen a gyerek fejében úgy mennek bele ezek az anyagok, hogy ezek a nyári adatok, hogy valamilyen kommunikációs helyzetekben veszünk, de az egészben, hogy a kommunikáció nem érdekli, hogy ez a szerkezet érdekli, illetve az érdekli, hogy a kompetencia mi mindenről szól, mi mindenre tesz minket képessé, és ebben borzasztóan érdekes dolgokat talál, ugye az egyik az az, hogy kompetenciám segítségével egy csomó fajta nagyon biztos ítéletet tudunk mondani arról, hogy bizonyos nyelvi szerkezetek azok jók-e vagy nem az anyanyelvünkben. Vagy azok hiányos mondatok-e, vagy teljes mondatok, vagy azok jól formált mondatok, vagy nem. És erre van egy nagyon híres példája a Chomskynak, hogy ezt angolul mondta, de magyarul is működik. Ugye azt mondja a Chomsky, hogy sokkal jobbnak érezzük azt a mondatot, hogy színtelen, zöld ötletek bűvösen alszanak, míg azt a mondatot, hogy alszanak zöld, színtelen, bűvösen ötletek. Ugye tegyük, hogy ez két mondat, az első mondat, ugye nem tudjuk, hogy mit jelent, mert nem is érdekes, az első mondatról mégis azt gondoljuk, hogy ez a magyar nyelvnek valahogy lehetne a mondata, a másodikról meg ezt egyáltalán nem gondoljuk. De mondok ilyen példákat, amiket aztán már én gyártottam, vagy más kollégákkal együtt gyártottunk, ugye, hogy az a mondat, hogy porkosan tartoznak a rükkösi csepülkét, ebből ugye semmit nem értettek, de ez mégiscsak úgy hangzik, mint hogy egy magyar mondat lenne, vagy még érdekesebben is mondok, két mondat, amiben ugyanazok a szavak szerepelnek, és mégis ugyanazt érezzük, hogy a két mondat teljesen másról szól, mint hogy egyiket se értjük. A bamlóc csapja a karboncra vadult, és a bamlóc a karboncra csapja a vadult. Ugye direkt olyan szavakat használok, amik nem a magyar nyelv szavai, és felismerünk benne egy struktúrát, és felismertük ugye itt a két mondatban, a két egymástól különböző, de mindkettő a magyar nyelvnek a szabályainak megfelelő, ugye tudnám mondjuk elemezni, hogy melyik a tárgy, melyik az alanyújtvidő, stb. Ez mind a kompetenciának a következménye. Na most azt mondja tehát a Somszki, hogy ez egy végtelen képesség, ami tehát az arra tesz minket alkalmas, hogy ilyen ítéleteket mondjunk, hogy illetve, hogy ennek alapján mi magunk létre tudjuk hozni a nyelv összes jó mondatát, és ezeket értelmezni tudjuk. De észrevesszük azt is, mondja Somszki, hogy ha egy-egy mondatnak azért van több jelentése, mert különböző szerv, különböző struktúrákat foglal össze, és hát ilyen, ezt a példamondatot mondanám, szintén a Somszkiból származik, hogy a cirkáló ágyúzása nagy károkat okozott. Értjük ezt a mondatot, de tulajdonképpen ez a mondat két különböző struktúrából származik, és ezért két értelmű, mert nem tudjuk, hogy a cirkáló ágyúzott valami, és abból lettek nagy károk, vagy valaki ágyúzta a cirkálót, és abból lettek nagy károk. De hát mondja a Somszki, még arra is képesek vagyunk, hogy egy ilyen kétértelműséget visszavezessünk valamilyen fajta mély szerkezetre, ugye le tudnánk írni ezt a két mondatot úgy, hogy valami ágyúzta a cirkálót, vagy a cirkáló ágyúzott valami, és hogy ebből származik a kétértelműség, hogy végrehajtottunk rajta valami olyan transformációt, aminek következtében egy olyan mondatot hoztunk létre, ami mind a két mélyszerkezeti struktúrának megfelel. Most ezeket nem kell megtanulni, csak azért mondom, hogy a Chomsky tulajdonképpen elérdekli, az érdekli tehát, hogy hogy épül fel az a struktúra, ami a nyelvünk, és hogy hogyan alakítjuk ki azt a tudást, azt a nyelvtudást, azt a háttértudást, a kompetenciát, ami alkalmassá tesz minket arra, hogy ezt használjuk. Most ez egy borzasztóan nagy hatású elmélet, azt kell mondanom. Valóban forradalmasítja a 20. század közepén azt, hogy hogyan lehet egyáltalán gondolkodni a nyelvről, meg hogy mire való a nyelv. Annyira, hogy a nyelv ebben az időszakban, a 60-as, 70-es években egy ilyen társadalomtudományi vezértudományá válik, tehát a többi társadalomtudomány, ami sokkal kevésbé dolgozik szigorú szabályokkal, az kifejezetten a nyelvtudományt használja, mint modell, amelyiknek a szabályai sokkal szigorúbbak, egzaktabbak, és hogy ehhez kell alkalmazkodni. Tehát nagyon fontos ez az elmélet, ezért azért, mert egy társadalomtudományos modellt ad, vagy egy humántudományos modellt ad, másrészt azért is, mert ugye egy borzasztóan erőteljes egyenlőség eszmény van benne, amivel ugye garantálva van, hogy minden egyes szellemileg nem sérült ember képes arra, hogy ezt a kompetenciát, az anyanyelvére vonatkozó kompetenciát elsajátítsa, és aztán az, hogy az ő tényleges beszédtevékenysége, a performanciája az nem olyan jó, vagy hogy a leértékelt, ahol a Somszki nem foglalkozik, ugye majd itt jönnek a nyelvszociológusok, akik azt gondolják, hogy ez igenis nagyon érdekes. A Somszki szerint az egy véletlen dolog, tehát ez nem tud semmiből, tudományosan leírható kérdésektől, hogy miért mondjuk el a performanciát. A lényeg az, hogy ebben a tudással rendelkezünk. Most ez lesz az egyik legfontosabb kritika, amit a Chomsky ellen vetnek, tehát mindenki elismeri azt, hogy ez egy borzasztóan fontos elmélet. Ugye elsősorban ezért az egyenlőség eszmény miatt is, de azért is, mert ugye teljesen másfajta nézőpontot, ugye egy strukturális nézőpontot alkalmaz a nyelvre vonatkozóan, tehát mindenféleképpen ez egy nagyon erőteljesen forradalmasítja nem csak a nyelvtudomány, mert arról a részéről most nem is beszélem, ugye, hogy ehhez tartozik egy grammatika elmélet is, ami minket most egyáltalán nem érdekel, de ugye a nyelvelmélet azért itt ez egy nagyon új és nagyon nagy hatású elmélet. Ennek ellenére borzasztóan sok kritika éri mindjárt a 60-as években, méghozzá különböző irányokból, és az egyik legfontosabb kritika vele szemben az, hogy hát ez egy ideális beszélőre épül, mert miközben ugye megvan ez a gyönyörű egyenlőség eszményben, hogy mindannyian azonos módon képesek vagyunk felépíteni a katonyelvünknek ezt a elmond szerkezetét, ugye az elemkészletet és a szabályrendszer, aközben egyáltalán nem figyel oda arra, hogy hát ez nem végéges térben történik, hogy különböző szociokulturális hátterekben tanulják az emberek az anyanyelvüket, és hogy egyáltalán nem biztos az, hogyha a performanciáink nem egyformák, és ugye nem jók, minek a szempontjából nem jók, hogy akkor lehet, hogy ebben is társadalmi különbségek vannak. Tehát ez az egyik oldala a kritikának, ami a Chomskyt ér, és ami teljesen jogos kritika. Tehát a dolognak az az érdekessége, hogy olyan tudósokból származnak a rávonatkozó kritikák, akik egyébként egyetértenek az elmélettel, csak ugye felismerik azt a korlátot, amit ez az elmélet tartalmaz, a tekintetben, hogy ugye képtelen megragadni a szociális valóságot, képtelen leírni azokat a különbségeket, amik a nyelvhasználatban léteznek, tehát ebben az irányban elindul egy gondolkodás. Most közben még valami történik, ami nagyon lényeges, és azon a megint csak tudománytörténeti jelentősége van, és ez pedig az, hogy ez az az időszak, ugye a 20. század első fele, második felének az eleje, amikor egy csomó olyan társadalomtudományi kutatás van, különböző interdisziplinális területekről származó kutatók egyszerre találnak rá egy új kutatási területre, és méghozzá ezek a különböző kihaló primitív társadalmak, itt a primitívet idézőjelben mondom természetesen. De például amerikai kutatók számára hirtelen borzasztóan fontossá válik az, hogy a különböző indián törzseket, népeket tanulmányozzák, és a dolognak az az érdekesség, hogy különböző szempontok volt, tehát egyszerre mennek a különböző indián rezervátumokba, és ez fontos lesz, antropológusok, szociológusok, nyelvtudományi szakértők és hasonlók, azért, hogy az utolsó pillanatban még ezeket a ugye, modern civilizáció által veszélyeztetett módon élő népeket és kultúrákat leírják, megvizsgálják, mielőtt a nyelvüket elveszik, a nyelvüket leírják, stb. Most ezekből a kutatásokból borzasztóan érdekes dolgok derülnek ki. Az egyik dolog, amire felfigyelnek az, hogy egy ilyen tulajdonképpen kis számú és nagyon kevés és struktúrált társadalmon belül is különböző nyelvi változatok vannak. Rettenetes megdöbbenést okoz a kutatók számára az, hogy elmennek ilyen tényleg kicsi indián közösségekbe, és azt találják, hogy nagyon különböző nyelvek beszélnek a nők és a férfiak, az öregek és a fiatalok, és hogy erre szabályok vonatkoznak, hogy erről véleménye van a közösség tagjainak, hogy ki beszél jól és ki beszél rosszul. Például az egyik ilyen, megint csak nem kell megjegyezni, az egyik ilyen kutatás, ami nagyon sikeres, a mennonimi indiánok között zajlik, ugye ez egy nagyon kevés és kulturált társadalom, de mégis azt tettük észre, hogy a társadalom különböző csoportjai, tehát például az idős nők és a harcos férfiak, hát ugye a férfikor teljében lévő férfiak, akik tehát a harcosoknak számítanak, azok a társadalomban, azok nagyon különböző nyelvű változatot beszélnek, miközben persze értik egymást, de mindkét csoport, tehát az idős nők is, meg a férfiak is azt gondolják, hogy az idős nőknek a nyelvhasználata a jó, a szép, az emelkedett, a helyes, Tehát az az érdekes, hogy egy adott társadalmon belül, miközben vannak különböző csoportok, akik különböző nyelvű változatokat használnak, abban egyetértenek, hogy melyik a jó. Most ez azért volt érdekes, mert ugye sikerült ezt kapcsolatba hozni olyan magyarázatokkal ebben a mennyi társadalomban, és ez a dolognak az érdekesége, ez most zárójelbe teszem, hogy az ember sokkal jobban látja ezeket a különbségeket, meg szabályoságokat, hogyha nem a saját társadalmát vizsgálja, hanem egy másikra lát rá, és ugye itt is ez történik, hogy megkapják azokat a bennszülött magyarázatokat, hogy miért az idős nő nyelvhasználatát tartják jónak és szépnek és helyesnek az adott társadalomban, ugye az idős nőknek van egy bizonyos meghatározott szerep a menemény kultúrában, ugye ők azok, akik a vallási témákat, a szokásokat, az énekeket, a kulturális hagyományokat átadják a fiataloknak, a gyerekeknek. Tehát az idős nők foglalkoznak a gyerekekkel, és ezért az ő szerepükhöz hozzá is tartozik az, hogy ők beszélik a tradicionális nyelvet, a szép nyelvet, ők ismerik a verseket, a mondákat, a nem tudom én, a kiszámolókat, meg egyéb dolgokat. Tehát, hogy a társadalmi szerepek és a nyelvhasználatok itt derülni először, ezek valahogy nagyon szorosan összekapcsolódnak, és az adott társadalom különböző értékekkel látja ezeket a nyelvhasználatokat. Most ez borzasztóan felbojlítja a kutatásokat, és ugye elkezdődik az a gondolkodás, hogy egyáltalán mit tekintsünk az alapegységnek. Ugye eddig úgy tűnt, minden, amit eddig mondtam, abból úgy tűnt, hogy az hogy mi egy nyelv, mi tartozik egy nyelvhez, az olyan nagyon jól tűnt. Tehát ugye az szinte axiomatikus, hogy a gyerek megtanulja az anyanyelvét, akkor kezdve ismeri a nyelvi rendszer, stb. Minden, amit eddig mondtam, az úgy nagyon erőteljesen arra gondolatmenetre épült, hogy a nyelv az egy jól körülhatárolható, megfogható szerkezet, és ez egy alapvető axióma ezekben a társadalom, egyáltalán a társadalomban. Most a Menomin és az ehhez hasonló kutatások azt mutatják meg, hogy nem lehető egyenlőséggel egy nyelv, egy kultúra és egy nép közé, vagy egy bármilyen társadalom közé. Ugye, mert hogy először is azt vettük észre, hogy egy társadalomban egy adott nyelvnek a használata az viszonylagos. Tehát egyrészt különböző nyelvi változatok léteznek, ugye a Menominiktól aztán visszamérve már az európai vagy az amerikai társadalomban egyáltalán nem meglepő, hogy észreveszem egyszer csak, hogy tényleg különböző nyelvi változatai léteznek a saját anyanyelvemnek is, és ugye nem véletlenszerűen van Európa a társadalomban, de ehhez kellett ez a felismerés, és hogy akkor ugye egyáltalán nem biztos már az sem, hogy meg tudjuk-e határozni azt, hogy egy nyelvnek hol vannak a határai. Tehát az biztos, hogy az angol meg a magyar az két különböző nyelv, de vajon egyértelműen tudjuk-e azt, hogy mondjuk a holland és a német határon, ami meg van húzva, ugye, intézményesen, hogy a határ két oldalán lévő két kis faluban beszélt nyelv, az két különböző nyelve, vagy nem két különböző nyelv, ugye nem véletlen hoztam ezt a példát, vizsgálták ezt a helyzetet, és ugye azt tapasztalják, hogy Hollandiában és Németországban a határ mellett levő két falu, amelyek között nagyon kicsi a távolság, az ott beszélt és leírható tudományos eszközökkel leírható nyelv, az borzasztóan hasonló, annyira, hogy értik is egymást. Mégis, amikor megkérdezik ezeket az embereket, akik ezen a két faluban élnek, akkor azok, akik itt laknak, azok azt mondják, hogy ők hollandul beszélnek. Ugye a hollandnak egy regionális vagy helyi változatát, és a másik faluban a németeknek azt mondják, hogy ők németül beszélnek. És ez ugye felveti azt a kérdést, hogy a különböző társadalmakban a nyelvekhez ráadásul ugye egyrészt különböző attitűdök, értékek kapcsolódnak, és hogy a határok között, a különböző nyelvi változatok között azok nagyon gyakran ugye mesterséges határok, ugye itt éppen egy államhatár. Megfigyeljük például azt is, hogy angol nyelvszociológusok foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hogy amikor fölül valaki Angliában, valahol egészen éjszakon a vonatra, és elmegy Dél-Angliába, akkor a kettő végpont között nagyon különböző nyelvű változatokat fog találni, az északi nyelvhasználatnak a délét nagyon fog különbözni. De ha ugyanez a kutató leszáll minden egyes állomáson, és minden egyes állomáson leírja az ottani nyelvű változatot, akkor az egyes falvak egymáshoz képest nagyon kicsit fognak eltérni, mégis a végeredmény ugye az valami nagyon különböző dolog lesz. És akkor elkezdik vizsgálni ezt, hogy mitől függ ez, hogy hányféle változat van, és hogy akkor ha megrendült a tudásunk a tekintetben, hogy tudjuk, hogy milyen nyelv és mennyi terjed, akkor viszont miből lehetne kiindulni? Tehát akkor hogyan tudjuk eldönteni egyáltalán azt, hogy minek a szabályait keresgéljük itt, amikor kommunikációról beszélünk, meg hogy ez az egész hogy működik. Na most akkor jönnek olyan kutatók, akik azt gondolják, hogy nem csak a nyelvtudásnál van valami fajta rendszer, amit ugye már itt a csoport kapcsán láttunk, hogy elemkészlet, szabályrendszer, ez nagyon szabályosan működik, hanem azt gondolják, hogy a nyelv használat, tehát a beszéd is rendszerszerű, csak hogy ez a rendszer teljesen más logikának felel meg, mint ez a rendszer, mint a kompetencia, tehát mint maga a nyelv, ami mögötte van, ugye, ami egy sokkal szigorú logikai kategóriákra épülő rendszer. Itt valami másról van szó, itt társadalmi szabályokról van szó, és hogy az is fontos volna, ugye, hogy a társadalmi tudományok ezeket a szabályokat is le tudják írni, és így elkezdődik egy kutatási világzat, ami különböző területekre kiterjed, és különböző neveken is folyik, mert eleinte úgy hívják, hogy például, hogy beszédökonómia, meg mindenféle hasonló neveket adnak, de végül is szociolingvisztikának vagy nyelvszociológiának fogják nevezni, vagy ez az elnevezés terjed el, amelyik tehát arra épül rá, hogy nem abból kell kiindulnunk, hogy a nyelv határai, vagy a nyelvet, mint rendszer tekintjük az alapkategóriának, az axiómának, hanem nézzük meg azt, hogy egyáltalán egy adott társadalmon belül milyen nyelvi változatok léteznek, mitől függ az, hogy a társadalmi különböző tagjai hogyan viszonyulnak, milyen attitűdökkel, értékekkel a nyelvhez. És akkor ugye így létrejön egy teljesen más kiinduló pont. Egyrészt létrejön egy tudományos kutatási program, ami elsősorban Bernheim nevéhez fűzhető, szintén amerikai nyelvszociológus, aki már szintén a 60-as évek elején azt a célkitűzést írja le, hogy az a cél, hogy a grammatikai szabályokon túl, tehát amivel a Chomsky-féle grammatikai kompetencia foglalkozott, le tudjuk írni a nyelvhasználatra vonatkozó kompetenciákat is, tehát mindazokat a szabályokat, amelyek arra vonatkoznak, hogy az emberek tudják azt, hogy a saját környezetükben, azokon a kommunikációs terepeken, amelyeken ők mozognak, hogy ott milyen szabályok érvényesek. Sőt, úgy is fogalmaz egyszer a Delheim, hogy tulajdonképpen azt a kompetenciát keressük, és ezt nevezi kommunikatív kompetenciának, amely mindazokat a tudásokat, értékeket, attitűdöket magával foglalja, amit egy gyereknek kell megtanulnia ahhoz, hogy az adott társadalom tagjává váljék, vagy amit egy külföldinek kéne megtanulnia ahhoz, hogy észrevétlenül ez keveredjen egy adott társadalom. Itt most persze nem csak arról van szó, hogy ugye ne lehessen érezni a kiejtésén azt, hogy külföldi, hanem hogy ismerje az összes szabályokat, hogy mikor, kinek, mit és hogyan lehet mondani. Ugye, ha egy külföldi Magyarországon él, hogy tudja azt, hogy mikor kell csókolomot köszönni, és mikor kezdik csókolomot. Ugye mindenféle ilyen szabályok ide fognak tartozni. Tehát ez egy sokkal kiterjedtebb kompetenciafogalom, amit a Delheim keres, És ezért is nevezi kommunikatív kompetenciának, mert ő elsősorban az érdekli, hogy mindez a kommunikációban, tehát a különböző beszédhelyzetekben, az egymással való interakciókban ezek a szabályok hogy jelennek meg, hogyan tudatosulnak bennünk ezek a szabályok, hogyan tanuljuk meg őket és hogyan alkalmazzuk. Tehát ez egy egész, így is fogalmazza meg egyébként, mint egy kutatási projektet, és ugye számos nyelvszociológus kezdve akkor foglalkozni ezzel a kérdéssel. Persze találkoznak mindenféle problémákkal, arról kapcsolatban, hogy mennyire nem rendszerszerű a beszéd, erről fogjuk még majd beszélni, hogy hogyan lehet előhívni olyan formákat, amik ritkák, mondom, erről fogunk beszélni. Tehát vannak mindenféle technikai, meg egyéb problémák. Ugye elsősorban az, hogy addig, ameddig ez a kérdés fel nem merül, addig az összes szabály, technika, tudományos eljárás egy homogén nyelvre van kidolgozva. Ugye addig avval a feltevéssel éltünk, hogy egy nyelv homogén, mindenki ugyanazt a magyar nyelvet tanulja meg, és most ugye kiderül, hogy ez egyáltalán nem homogén, tehát meg kell találnunk azokat a különböző nyelvi változatokat, amik élnek az adott társadalomban. Márpedig ugye azt tapasztaljuk, és azt mondom, hogy szociológusként ez nem nagyon meglepő, hogy ezek a nyelvi változatok különböző értékeket képviselnek. Tehát vannak olyanok, amiket mi valamiért jónak tartunk, és másokat meg nem jónak tartunk, ugye, hogy könnyen köthető legyen valamihez ez, a suksikölés, ezt nagyon műveletlennek tartjuk a magyarban például, szemben ugye mondjuk az akadémiai nyelvhasználattal, vagy a szabályi nyelvhasználattal, miközben ugye a Chomsky azt mondaná erre, hogy ő azokkal a grammatikai szabályokkal, amiket le tud írni, tökéletesen le tudja írni a nem sok-sok magyar nyelvet, tehát ugyanolyan szép szabályokkal, mint a suksikölő. Most ebben nem akarok belemenni, de hogy ez tulajdonképpen ugyanolyan szabályos, csak egy bizonyos helyen egy szabály másképp működik, mint a felül értékelt változatban. Vagyis, hogy azt tapasztalják a nyelvszociológusok, hogy nekünk, anyanyelvi beszélőknek nem csak arra vonatkozik a kompetenciánk, hogy tudjuk azt, hogy mi az, ami az anyanyelvű szabályai szerint van megalkotva, mondat, hogy ezt ugye tudunk-e helyesen szabályszerűen van egy mondat megalkotva, hanem hogy még ráadásul azt is tudjuk, hogy tehát egy értékeink, hogy értékeket vagy szankciókat kötünk bizonyos mondatokhoz, vagy bizonyos beszédmódokhoz, hogy ha meghallok valakit, aki valahogy beszél, akkor mindjárt kialakul bennem egy kép is arról, hogy az honnan származik, milyen társadalmi környezetből jön. Borzasztó érdekes vizsgálatokat csináltak amerikai nyelvszociológusok például arról, hogy magnetofonról lejátszottak felvett beszédeket, és az informátorokat arra kérték, hogy próbálják meg kategorizálni azokat a személyeket, akiknek a beszédét hallják a mikrofon, a magnetofonban, és tökéletesen úgy működött, ahogy ezt ellátták, vagyis, hogy például olyan amerikai kutatásokról beszélnek, olyan fehér bőrű, fehér beszélők, akik képesek voltak az amerikai négyen nyelvhasználatnak, tehát ennek a Black English-nek a használatára, és így ilyen felételeket mutattak az informátoroknak, azok egyértelműen feketeként minősítik a fehér beszélőket, és fordítva is. Tehát angol kutatások is voltak jelenti, ahol különböző pakisztáni, indiai és más származású emberek, akik már második generációsak Angliában, akik tökéletes oxfordi angol kiejtéssel és nyelvhasználattal beszélnek, ha az ő beszédüket mutatják meg az informátoroknak, akkor az informátorok nem tudják azt, hogy azonosítani, hogy ezek mondjuk Pakisztánból származó beszélők és így tovább. Tehát, hogy vannak olyan nyelvhasználati elemek, amelyeket mi azonosítunk, és ugye ennek megfelelően hozunk különböző döntéseket és ítéleteket a beszélőktől. Na most akkor hogyan lehetne ezt valahogy tudományos eszközökkel vizsgálni? És miből induljunk ki, hogyha abból nem tudunk indulni, hogy nyelvi változatok vannak. Először is feltűnik az, hogy a különböző nyelvi változatoknak ugye különböző értékük van, és hogy ezeket az értékeket kikapcsolja hozzá, hogy egy társadalom. Tehát elég hamar felmerül az az ötlet, és ez egy John Dunbar-t nevezettünk, szintén amerikai nyelvszociológusnak a találmánya, vagy a munkája nyomán jön létre az az elképzelés, hogy ne a nyelvből induljon ki, mint egy alapkategóriából, hanem induljon ki egy kommunikáció elméleti definícióból. Ugye mondjuk azt, hogy amikor egy társadalom és annak a nyelvi viselkedését akarjuk összevetni, akkor tulajdonképpen ez a társadalom lesz az alapvető kategória. Tehát Dunbar úgy határozza ezt meg, itt megint kétféle magyar fordítás van, hogy nyelvközönségnek, hogy beszédőközönségnek nevezik a magyar irodalomban, de ez a kettőt ugyanazt jelenti. Dunbar ezt a kettőt úgy határozza, hogy hát ezt az egyet, magyarul kétféleképpen használ. Fogalmat úgy határozza meg, hogy nyelvközösség egy olyan társadalmi csoport, amelyet a kommunikáció vonalának az erőssége tart össze, tehát mint egy hálózat áll össze ez a nyelvközösség, és a környezetétől, a külvilágtól a kommunikáció vonalának a gyengesége választja el. Vagy hogy pontosabban idézem az ő definícióját, tehát olyan társadalmi csoport, amelyet a társadalmi interakció rendszerek gyakorisága fog össze, és amelyet a környezettől a kommunikáció vonalának gyengesége választ el. Mit mondtunk ebben? Csak annyit mondtunk, hogy egy társadalmi csoporton belül az interakciók egy olyan szoros hálózatot alkotnak, ami keresztülje a csoport tagjai egymással kommunikálnak, és a kifelé menő kommunikáció számossága csekélyebb, mint a belső kommunikáció. Most miért jó ez a definíció nekünk? Elsősorban azért, mert ez különböző nagyságú csoportokat is tud definiálni. Tehát egyrészt definiálhat ugye egy egész társadalmat, ugye mi magyarok egymással különböző dolgokról beszélünk, és sokkal kevesebben beszélünk mondjuk a svájciakkal, mint egymással, ugye sokkal több ügyünk van egymással, mint mondjuk a svájciakkal. Ugyanakkor ki sokkal kisebb csoportokban is definiálhat ez, ugye definiálhat egy várost, egy falut, egy szakmai közösséget, sőt egész kis közösségeket, ugye baráti csoportokat és hasonló. Tehát felmerülhet az a kérdés, hogy a legkülönböző szintjein a társadalomnak, ugye ahol csoportokat látunk, hogy ott vajon van esélyünk arra, hogy különböző nyelvi változatokat találjunk, vagy találjunk olyan szabályokat, amelyek az adott csoportra jellemzők, a csoport nyelvhasználatára jellemzőek, és nem feltétlenül jellemzőek a többi, rajtuk kívülálló csoportra. Na most valóban ez is van, de ezt fogjuk valóban találni. Most mivel magyarázza Dunbar ezt az ötletet, hogy a társadalmi csoportokhoz különböző nyelvi változatok köthetők, ugye elsősorban segítségül hívja szociálpszichológiából a szerep fogalmat, és azt mondja, hogy a társadalomban ugye nagyon különböző szerepeket vehetünk magunkra, a társadalom különböző tagjai különböző szerepeket játszanak, és ezekhez a szerepekhez ugye különböző szerep azonosítók tartoznak, ahhoz, hogy bizonyos szerepeket eljátszunk, ahhoz bizonyos jellemző tulajdonságokkal kell rendelkeznünk. Ugye egyes szerepeknek vannak olyan perceptuális jellemzői, amelyek segítenek nekünk arra, hogy azonosítsuk a szerepet. Mondjuk ilyenek lehetnek például az öltözködés, hogy amikor a bírót meglátjuk talárban, akkor rögtön tudjuk, hogy ő a bíró és nem ő a elítélt, vagy ugye nem véletlen, hogy mondjuk az erőszak szervezet tagjainak egyenruha van, mert ez segít, hogy a szerepüket felismerjük, ugye ennek megfelelően tudjuk, hogy milyen szabályokat kell alkalmaznunk a velük való viselkedésben. Tehát egyszerűen a szociálpszichológiának a szerepfogalmát segítségül hívva tudjuk azt, hogy az egyes szerepekhez bizonyos attribútumok tartoznak, ezek közül némelyek ugye alapvetően fontosak, mert segítenek egyáltalán ahhoz, hogy a szeretet megkonstruálják, illetve hogy a szeretet felismerhetővé tegyék, mások pedig esetleg perifériálisak, mert nem feltétlenül szükségesek az adott szerepre, de onnan veszük észre, hogy egy attribútum hozzátartozik egy szerephez, hogy ha nem használja a szerepet játszó, akkor a szerepe szétessé. Tehát nem veszem észre, hogy ő egy rendőr, hogyha nincs rajta az egyenruha, vagy nem viselkedik, vagy nem tudom én hasonló. Most azt is mondja Lambert, hogy a különböző szerepekről a társadalom különböző tagjainak van egyfajta tudása, egy háttértudása, és elvárásai vannak a tekintetben, hogy egy adott szerepet hogy lehet eljátszani, és ezeknek az elvárásokhoz bizonyos nyelvi elvárások is tartoznak, tehát elvárjuk azt, hogy bizonyos szerepekhez bizonyos nyelvi viselkedések kötődjenek, és ezek persze a szerep sikeres eljátszásához, hogy itt is a sikerről és a szándékokról van szó, mint ahogy a beszédaktus elméletben is arról volt szó, tehát hogy ezek ehhez fontosak. Na most, mondja Lambert, a szerepeknek nyelvi megfelelőjük is van, tehát a különböző nyelvi változatok hozzá fognak tartozni az egyes szerepekhez, ezek lehetnek különböző kódok, vagy különböző részkódok. Ugye mit értünk ezzel? Ugye az, hogy például az, hogy valaki katolikus pap legyen, ahhoz latinul kell tudni. Tehát nem lehet annél, nem tudom, hogy ma is még így van, de ugye jó sokáig így volt, most mindegy. Tehát, hogy itt van egy olyan nyelvű kritérium, hogy ahhoz, hogy valaki ezt a szerepet eljátsza, felvállalja, belemüljön a szerepbe, ahhoz egy bizonyos nyelvi teljesítményt kell nyújtania. Más esetekben mondjuk ahhoz, hogy valaki, nem tudom, egy általános iskolai tanító legyen, ahhoz a magyar nyelven a tegezést kell ismernie, ugye, mert a 6 éves gyerekeket tegezni kell az iskolába. Tehát itt jelen esetben ugye arról van, hogy egy alkódot, vagy egy részkódot kell ismerni. Ugye persze fel sem merül a kérdés, hogy ezt ne ismerné valaki, de ez nagyon fontos része a szerepnek. És ugye azt is tudjuk, hogy a szerepekre különböző normák vonatkoznak, különböző szabályok írják le azt, hogy az adott szerepben hogyan kell viselkedni. Most ebből azt a következtetést mondja le Lambert, hogy minden egyes nyelvközösség, akár mekkora is, leírható két mátrixszal. Az egyik mátrix, amit úgy nevez, hogy kommunikációs mátrix, ez mind azokat a kommunikációs szerepeket tartalmazza, amiket az adott nyelvközösség tagjai felvehetnek. Ugye, ha ez egy társadalomnak ugye nagyon sok szerepből áll, de mondjuk leírhatok egy családot is. Ugye egy családban biztos, hogy vannak olyan kommunikációs szerepek, mint anya és apa, meg gyerek, meg nagyszülő, meg nem tudom én hasonló. Tehát ezek a releváns szerepek ebben a kommunikációs mátrixban. Ugyanakkor a kommunikációs mátrix minden egyes nyelvközösség esetében meghatároz egy tőle függő változót, egy másik mátrixot, amit a Lambert nevezett kódmátrix, és ebben beletartozik az összes olyan nyelvi változat, amelyikre szükség van ahhoz, hogy a kommunikációs mátrixban lévő szerepeket el lehessen játszani. Ez ugye azt jelenti, hogy ha maradok egy kis közösségnél, hogy ugye ottan, mit tudom én, ugye ott van a gyerek szerep, meg a nagymama szerep, és ahhoz van egy gyerekre érvényes nyelvhasználat, meg egy nagymamára érvényes nyelvhasználat. De hogyha vettem a magyar társadalmat, és tudom azt, hogy a magyar társadalomban vannak különböző csoportok, mondjuk vannak, nem tudom én, palotföldön élő emberek, akkor tudom azt, hogy a palot nyelvjárás az része lett a kódmátrixnak, mert ugye nem lehetne a palot szerepet eljátszani a magyar társadalomban, hogyha hiányozna belőle ez a kódmátrix, ez a kód, amár a kódmátrix volt. És hát ugye különösen a sok nemzetiségű, vagy sok különböző etnikú, különböző vallású társadalmakban ezek borzasztóan egymástól nagyon különböző nyelvi változatok is lehetnek, amelyik egy rendszert nevezetű másik szociológus arra vezet, hogy ha meghatározom egy olyan fogalmat, amit úgy nevez, hogy nyelvtávolság, ami azt jelenti, hogy a kormátikban lévő különböző nyelvi változatok között kisebb vagy nagyobb hasonlóságok lehetnek. Ugye ez azt jelenti, hogy például azt mondom, hogy a magyarban, a magyar társadalom számára a, nem tudom én, a budapesti köznyelv meg a irodalmi nyelv között mekkora a távolság, ez biztos, hogy egy kisebb nyelvtávolság, mint az ugyancsak magyarországi nyelvközösségre érvényes módon a magyar és a szlovák között, hiszen a szlovák is ugye része a magyar, magyarországi társadalom kormátrixának lévén, ugye, hogy Magyarországon vannak szlovák kisebbségben élők, akiknek a szlovák mondjuk az anyanyelve. Tehát a magyar és a szlovák közti távolság az egy nagyobb nyelvtávolság, mint mondjuk a budapesti köznyelv és az irodalmi nyelv között van, vagy mint mondjuk bizonyos részkódok között, például a tegezés és a magázás között. Na most, azért érdekes ez a nyelvtávolság, mert ez azt is meghatározza, vagy ahhoz is köze van, hogy az adott nyelvközösségnek a tagjai milyen értékeket fűznek a különböző nyelvi változatok köré, vagy menhez. És hogy ez nem véletlen, és nem akármilyen. És az ember ennek aztán megvizsgálja azt, hogy hogyan változnak a különböző társadalmak a tekintetben, hogy mekkorák lehetnek ezek a nyelvtávolságok, és mekkorák a különbségek a kódmátrixra tartozó különböző elemek között. Ugye azt mondja a Gampert, hogy különböző, hogy először is meg kell különböztetnünk néhány kitüntetett nyelvi változatot, tehát vannak olyan nyelvi változatok, amelyet az egész társadalom sokkal nagyobb presztízzel lát el, sokkal jobbnak gondol, sokkal emelkedettebbnek, tehát mindenféle pozitív értékeket fűzünk hozzá, és ez bizonyos társadalmakban mondjuk a legtradicionálisabb, legrégibb nyelvi változat, mondjuk elsősorban a nagyon tradicionális társadalmakban néha egy vallási szövegnek a nyelve, nem tudom én, a Korán nyelve, vagy a Biblia nyelve, más társadalmakban, különösen a modern civilizációs társadalomban ez általában egy intézményesen védett és létrehozott nyelvi változat, amit úgy szoktak nevezni, hogy standard, vagy standard, nem a nyelvi használat. Ugye mit nevezünk standard nyelvnek? Egy olyan nyelvet, a nyelvi változatot, amely kiválasztódott, mint a minta, mint a legelfogadottabb és legtámogatottabb intézményileg legtámogatottabb nyelvi változat, és az általában kodifikált formában létezik. A kodifikált forma azt jelenti, hogy vannak olyan intézmények, például az akadémia, az iskola, amelyik ezeket a nyelvi változatokat leírja, és ezek a leírások szabályokká, kötelező mások számára átadandó szabályokká változnak, megváltoztathatatlanokká változnak, vagy legalábbis erőteljesen normatívvá válnak. Na most az, hogy mondjuk egy adott társadalomban melyik nyelvi változatokból lesz ilyen kodifikált standard, az attól függ, hogy az adott társadalomban milyen hatalmi viszonyok vannak. Borzasztóan érdekes megnézni azt, hogy akárcsak a mai Európában, vagy akárcsak az Európai Unió országaiban, mik a hivatalos nyelvek, hogy melyiket tekintik egy-egy országban a kodifikált standard változatnak, és ugye ez honnan származik, ugye nagyon gyakran vagy a uralkodóosztály nyelvvel, vagy a király körül, ugye a Franciaországban az, hogy racsolva beszélnek ma a franciákat valamelyik francia királynak köszönhető, ugyanígy Spanyolországban a közfeleszteknek a kiejtése, ami standardizálódott az egy királyi nyelvhasználathoz vezethető vissza, vagy a magyar, a mai magyar akadémiai irodalmi nyelv, az a Budapest környéki irodalmi nyelvnek egy bizonyos kodifikált változata, tehát hatalmi viszonyoktól függ az, hogy a sok lehetséges nyelvi változat közül melyik választódik ki ilyen kodifikált és intézményesen védett standard nyelvé. Most a Gramsci végig megy a különböző társadalmakon, és megállapítja, hogy különböző típusok léteznek. Ugye a nagyon kevés és struktúrált, megint csak idézőjelvezett primitív társadalmaknál azt tapasztaljuk, hogy az egyszerű közösségeknél, ugye azt tapasztaljuk, hogy nagyon kevés és struktúrált az adott társadalom, mint az előbbi menominiumére hivatkoztak, mégis, vagy egy más amerikai indián törzseknél figyelték ezt meg, ugye kevés és struktúrált a társadalom, ebből az is, és ugye általában kis csoportokról van szó, ennek az is a következményei nagyon sok a face-to-face kommunikáció, tehát a személyes kommunikáció, és ennek is valóban az lesz az egyik következménye, hogy nagyon kicsik a nyelvtávolságok, tehát közel vannak egymáshoz a különböző nyelvi változatok, hiszen a társadalom ennek a csekély tagú társadalomnak a tagjai egymáshoz közel élnek, és kicsik a köztük lévő különbségek. Ennek tehát az lesz a következménye, hogy az ő nyelvhasználatuk, habár nem egységekben nagyon hasonló lesz, tehát kicsik a nyelvtávolságok, és kevés a egymástól különböző nyelvi változatoknak a száma. És inkább azt lehet tapasztalni, hogy amit az előbb is mondtam példaként, hogy van egy emelkedettebb változat, ami vagy a vallással, a mitoszokkal, az eredet legendákkal, meg hasonlókkal kapcsolatos a hétköznapi nyelvhasználathoz képest. És ugye nagyon gyakran ezek nemileg megkülönböztetett típusok, tehát a férfiaknak a férfiasságot bemutatandó egy másfajta nyelvhasználatot kell megvalósítani, mint a nőknek, ez akár még a mai magyar társadalomra is jellemző, hogy az, hogy minden azt tapasztaljuk, hogy a durva nyelvhasználat, vagy a tárakozás,